Kitisza heti szakaszához érkeztünk el ezen a szombaton, Mózes második könyvének a 30. fejezet 11. versétől kezdődik ez a szakasz, és egy nagyon eseménydús részhez érkeztünk el, amelyik talán mondhatni azt, hogy ez az a szakasz, amelyben a leginkább egymásnak feszülnek az érzelmek, és leginkább kijönnek a ellentétes pólusok. Hiszen felsorolja tovább a szakaszban a rézmedence, a szentkenet és a füstölőszer részletes leírását, vagyis, hogy mi legyen a szentélyben, hogyan alkalmazza ezeket a szentsátor elkészítése után, részletezi, hogy kik legyenek azok a mesterek, akiknek ezt véghez kell vinni, és az egész kinyilatkoztatás úgy zárul le, hogy a szombatot meg kell tartani, és Isten átadja a törvénytáblákat Mózesnek. Ezután jön az, hogy Mózes lejön a hegyről, és azt látja, hogy a nép aranyborjút imád. És itt van az a pont, amikor talán a leginkább kijönnek a feszültségek, az érthetetlenség Mózesből, és az ellentétes érzületek a népből. Itt történik az, amikor valóban rendkívül indulatok jelennek meg, de a végén mégis jön a katarzis, jön az, hogy Isten megkönyörül a népen, mert Mózes az, aki végül könyörülni fog a népért, Isten megkönyörül a népen, új törvénytáblákat ad, és megújítja a szövetséget. És ez az a rész, amikor szinte pengeélen táncolt a nép, hogy most mi lesz, és hogy lesz tovább, hiszen azt láttuk az eddigi szakaszokban, hogy egyre inkább a szentség felé haladunk. Egyre inkább nyilatkoztatja ki Isten önmagát, nyilatkoztatja ki a törvényeit, és a törvényeink keresztül azt, hogy a vele való kapcsolatot hogyan lehet megélni, és akkor egyszer csak jön egy ilyen aranyborjú, és tulajdonképpen majd, hogy nem ott állunk, hogy mindent elveszíthetnek. De mégsem veszítik el. És valahol ebben a szakaszban, bár sokszor úgy érzékeljük, hogy nem jelenik meg, vagy nagyon ritkán jelenik meg az Ószövetségben Istennek a kegyelme, valójában ebben a részben nagyon is láthatóvá válik, és megnyilvánul az isteni kegyelem. Hiszen egy szempillantás alatt eltörölhette volna őket, hiszen mondhatta volna, hogy a szentségemet a szentségtelennel nem tudom azonosítani, nem tudom nekik adni, és visszavonhatta volna az egész rendeletét és mindent, amit kijelentett, ám mégsem ezt teszi. Hanem mégis megkönyörül ezen a népen, mégis szövetségre lép velük, és mégis megújítja a szövetséget, és én úgy gondolom, hogy ebben valóban nagyon szépen kirajzolódik Istennek a kegyelme, és a kegyelmének, a kegyelmességének a megjelenése. Nem véletlen, hogy ebben a szakaszban van az Isten 13 tulajdonságának a felsorolása is, illetve a kinyilatkoztatása, és azon túl, hogy olvassa, hogy irgalmas, és nagy irgalmasságú, és nagy igazságú, mégis azzal zárja, hogy kegyelmes Isten. Mivel azonban ezekről a részekről és az aranyborjúnak a miben létéről, hogy egyáltalán mi vezetett idáig, és miért lett ez az egész, miért alakult így ez az egész, ahogy, erről elég részletesen beszéltünk már az elmúlt években, és tavaly elég részletesen ki is fejtettem, hogy mi volt az oka annak, hogy a nép aranyborjút állított. Ami engem most megragadott ebben a szakaszban, az inkább ennek a résznek az eleje. A templomadó, a rézmedence, a szentkenet és a füstölőszer, Amivel tulajdonképpen ugye itt az isteni kinyilatkoztatás lényegében le is zárul, és ezután halad majd a történet időrendben úgy, hogy lejön Mózes, és látja, amit lát. Engem azonban valóban megragadott a kitissza szónak a jelentése, amit szintén nagyon sokszor már kibontottunk, hogy miféle megszámláltatásról van itt szó. Hiszen ez a szakasz a 12. versről kapta a nevét. Mikor Izrael fiait fejenként számba veszed, adja meg kiki életének váltságát az Úrnak az ő megszámláltatásakor, hogy csapás ne legyen rajtuk az ő megszámláltatásuk miatt. Amikor számba veszed, kitisza. Csak hogy ez a számbavétel a héber nyelvben, és ezt is említettünk már sokszor, hogy nem egy megszámláltatást jelent, hanem konkrétan a nasza igéből ered, ami azt jelenti, hogy felemelni, valakit felemelni. Tehát amikor felemeled Izrael fiait, akkor ezt és ezt cseleked velük. És hogyha megnézzük azt, hogy milyen szövegkörnyezetben van ez az egész mondat, hogy mi után következik, és hogy tulajdonképpen miért is következik ez a rész, akkor látjuk azt, hogy itt a pusztai vándorlásban egy állandó menetelben van a nép. Nem egy statikus helyen áldogál több éven keresztül, hanem folyamatosan vándorol. És a vándorlása során rengetegszer van az, hogy a környező pogány népcsoportok őt megtámadják. Vagy amikor át kell kelni egy bizonyos területen, akkor bizony nagyon sokszor ütközik ellenségbe, ezt a Mózes 4. könyvében részletesen van erről leírás, hogy a pusztai vándorlás során melyik népcsoportokkal hogyan kellett megütközniük, illetve tudjuk azt, hogy amikor már Kánaánba mennek, folyamatosan a 33 kiskirállyal meg kell birkózniuk, és el kell foglalniuk azt a területet. Vagyis egyfajta felkészítés egy bizonyos hadi állapotra, és tulajdonképpen azt is lehet mondani, hogy egy olyan közegben vannak most, amikor bármikor rajta ütésszerűen támadhatják őket, és meg kell tanulniuk harcolni. És amikor ez a fejenkénti számbavétel van, akkor egy nagyon érdekes megfogalmazás található a héber szövegben, kiki adja meg életének a váltságát, ez annyit jelent, hogy kiki adja meg a lelkének a váltságát. És itt egy olyan szó szerepel, ami konkrétan olyan bűnöknek a váltságáról szól, amit nem szándékosan tesz meg az ember, amit ma már magyarul úgy mondanánk, hogyha vétkezik. Amikor nem szándékkal öl egy háborúban, de egy háborúnak a része az, hogy van, amikor az ember életét ki kell oltani. És nagyon sokszor rávetítik az Ószövetségre azt, hogy ez egy véres történelemkönyv, hiszen tele van olyan felszólítással, amikor Isten azt mondja, hogy már pedig most ölj, most írd ki, most eszten, most stb. És mégis ez az a pont, amit nagyon sok zsidó vallásmagyarázó is úgy értelmez, hogy pontosan egy olyan szó használtatik itt, ami az olyan bűnökért való váltságot ad, amit az ember nem szándékosan követel. Tehát Isten nem egy vérengző Isten, és Isten nem azt akarja, hogy pusztuljanak ki az emberek, és hogy azokat a népcsoportokat elpusztítsák, hanem pontosan az jelenik meg, hogy amit önhibájukon kívül tesznek, de meg kell tenniük, hogy beteljesedjenek Istennek a parancsolatai. A kapár szó szerepe itt, ami pedig ismeretes a Jom Kippurból, az engesztelés szavából. Ugyanis, hogyha olvasom tovább, akkor összeáll a kép, hogy mi is történik itt. Mikor Izrael fiait fejenként számba veszed, adja meg kiki életének váltságát az Úrnak az ő megszámláltatásakor, hogy csapás ne legyen rajtuk az ő megszámláltatásuk miatt. Ezt adja mindaz, aki átesik a számláláson. Fél siklust a szent siklus szerint, a siklusnak fele áldozat az Úrnak. Mindaz, aki átesik a számláltatáson, 20 esztendőstől fogva felfelé adja meg az áldozatot az Úrnak. A gazdag ne adjon többet, és a szegény ne adjon kevesebbet fél siklusnál, amikor megadják az áldozatot az Úrnak, engesztelésül a ti lelketekért. és szedd be az engesztelési pénzt az Izrael fiaitól, és add azt a gyülekezet sátorának szolgálatára, hogy az Izrael fiainak emlékezetéül legyen az az Úr előtt engesztelésül a ti lelketekért. És hogy kapcsolódik ez az egész ebbe a szent sátor építésébe, hogy jön ez ide? A fél siklus volt az, tehát ez a váltságdíj tulajdonképpen önmagukért, amiből felépült a szentének a talapzata, és amiből felépült a talapzatot összetartó horgok, illetve kapcsok. Vagyis egy olyan fajta alap és egy olyan összetartás jelképévé vált ez az Izrael fiainak számára, amiben érezhették azt, hogy igen, részük van a szentély építésben, még ha sokszor úgymond véres áldozattal is jár, hiszen harcolni kell a környező népekkel, megadták a váltságot, megfizették a váltságdíjat a lelkükért. Mit jelent ez ma? És az ember hogyan tudja ezt a félsékeles dolgot ma megélni? És nekem, ami egy gondolatként jött ebben az egészben, hogy meg kell fizetni az árat. És nagyon sokszor van úgy az ember, hogy hát nehezen fizetné meg az árat azért, hogy Isten szolgálata működjön. De ha megnézzük ezeket a részeket, amik eddig voltak, mind-mind azt látjuk, hogy Isten ad, 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 és eljön az a pont, amikor azt kéri és azt várja, hogy most már te jössz, és te adj. Eddig ő adta a rendeleteit, ő adta a szavát, ő adta azt, hogy mit, hogyan tegyél. Minden lépésre megadja az útmutatást, megadja a szellemi, lelki, fizikális életünkre a törvényrendszert, felvázol előttünk egy élhető életet, és azután azt kéri, hogy most akkor te jössz. Most te tegyél le valamit, most te fizess. Most te fizesd meg azt, amit kér. Mihez? A szolgálathoz, a szentély működéséhez. Mert amit te itt leteszel, félsékelt, a te félsékeledet, bármi is legyen az, az bele fog kerülni a szentély alapzatába, és a kis horgocskákba, amik össze fogják tartani a szentélyt. Amikor itt templomadóként nevezi meg Károli ezt a félsékeles részt, akkor úgy gondolom, hogy mindannyiunk életében ott kell, hogy legyen az, hogy leteszem azt az isteni szolgálat megsegítésére és összetartására, ami az én részem. És a gazdag ne adjon többet, és a szegény ne adjon kevesebbet. Mindenki tegye le azt az árat. Amikor folyamatosan azt érzékeljük, hogy Isten ad és ad és ad, akkor eljön az a pont, amikor az embernek egy válasz reakciójának is kell lennie, hogy ebben a szövetségkötésben ő mennyire lesz partner. Mert az úgy nem megy, hogy csak az egyik fél ad egy kapcsolatban, és a másik csak kap. És ő nem tesz le semmit. Amikor Isten szövetséget köt a népével, akkor elmondja, hogy én mit adok neked, de elmondja azt is, hogy te mit adj nekem. És a szövetségkötés pont ezen a kölcsönösségen alapszik. Isten nem egy egyoldalú kapcsolatot akar velünk fenntartani ma sem, hanem azt szeretné, hogy ez egy oda-vissza kapcsolat legyen. Ne csak az legyen, hogy ő kiáraszt és betölt és halleluja, hanem legyen az, hogy tudok fizetni, hogy tudok én is fizetni, hogy le tudom tenni azt a félsékelt, hogy részese leszek annak, hogy ez a templom alapzat álljon, hogy megálljon, hogy az Isten tisztelet folyjon. A kérdés az, hogy mi a mi félsékelünk. Mivel tudunk úgymond, most rossz ez a szó, de áldozatot hozni, mivel tudunk beállni Isten szolgálatába úgy, hogy összetartjuk azt a láthatatlan Krisztus testet, ami a mai szentély. És végül úgy folytatódik, és végződik is ez az isteni kijelentés, hogy leírja a rézmedence, a szent kenet és a füstölő szernek a részletezését, hogy miként, miből álljon az. A rézmedence volt az, amikor a szentélybe, ha beléptünk, az az udvar legelső részén volt található, tehát aki ide belépett a szentélybe, egyből ezzel a rézmedencével találkozott, és ez ugye arra is szolgált, amit itt a 18. vers ír, csinálj rézmedencét, lábát részből mosakodásra, és tedd azt a gyülekezet sátora közé és az oltár közé, és töltsd bele vizet, hogy Áron és az ő fiai abból mossák meg kezeiket és lábaikat, amikor a gyülekezet sátorába mennek, mosakodjanak meg vízben, hogy meg ne haljanak, vagy mikor az oltárhoz járulnak, hogy szolgáljanak a tűzáldozatot, és tűzáldozatot füstölögtessenek az Úrnak. Kezeiket és lábaikat is mossák meg, hogy meg ne haljanak, és örökkévaló rendtartásuk lesz ez nékik, néki és az ő magvának nemzetségéről nemzetségre. És sok esetben beszélünk arról, hogy miket jelentenek ma például ezek az eszközök, miket jelentenek, hogyan kell értelmezni ma ezeket a papírruhákat, stb. Amik itt elhangzottak, ezekről is esett már szó. Én úgy gondolom, hogy ma is épp úgy érvényes ez a rézmedence, Isten igéje adja meg számunkra ma a megtisztulást. Amikor szolgálatról beszélünk, amikor elhívásról beszélünk, az másképp nem fog menni, csak úgy, hogyha megtisztulunk Isten igéjében. Nem lehet a világi szennyeket, a ránk rakódott munkahelyi impulzusokat magunkba szívni, és azzal menni Isten elé, le kell mosakodni. És erre ma én úgy gondolom, hogy Isten igéje az, ami ez a tiszta víz, ami az életet fenntartó és éltető víz. És az ige víze az, ami valóban meg tud minket tisztítani úgy, hogy a szolgálatot végezni tudjuk. Azután következik a szent kenet, aminek a feladata az a 25. verstől olvasnám, hogy mi volt. Csinálj szent kenetnek olaját, elegyített kenetet, a kenetkészítők mestersége szerint, legyen az szent kenő olaj, kend meg azzal a gyülekezet sátorát és a bizonyságládáját, az asztalt is, és annak minden edényét, a gyertyatartót, s annak edényeit, és a füstölő oltárt. Az egészen égő áldozatnak oltárát is, és annak minden edényét, a mosdómedencét, és annak lábát. Így szenteld meg azokat, hogy szentségek szentségévé legyenek, valami illeti azokat, szent legyen. Kent fel Áront is, és az ő fiait is, így szentelt fel őket papjaimmá. Az Izrael fiainak pedig így szólj, szent kenetnek olaja legyen ez nékem, a ti nemzetségeteknél is. Embertestét azzal meg ne kenjék, se ahhoz hasonlót, annak mértékei szerint ne csináljatok, szent az, szent legyen előttetek is. Valaki ahhoz hasonló kenetet csinál, vagy azzal idegent ken meg, kitöröltessék az ő népe közül. Ez volt az az olaj, amivel felszentelték és megszentelték a szentélyben lévő eszközöket, és Isten szolgálatába állították ezt. És itt a felkenésnek a szava a héberben megfelel a már ismert Mashiach vagy Messiach szavával, a Messiás, a felkent szavával. És valóban ez volt az, ami teljes mértékben megszentelt volt, elkülönített volt, nem lehetett semmi másra használni. És úgy gondolom, hogy ha tovább megyünk abban a gondolatmenetben, hogy Isten igéje tisztít meg, akkor Isten szelleme az, ami megeleveníti, és valóban élővé teszi azt az igét, amit olvasok. Ez a felkent ige lesz az, ami működni tud majd az életemben. És az utolsó részre, ha kitérek, ez a füstölőszer, ez pedig így módon készült. Mondta ismét az Úr Mózesnek: végy fűszereket, csepegő gyantát, ónixot, galbánt, e fűszereket és tiszta tömjént egyenlő mértékkel, és csinálj belőlük füstölőszert. A fűszert csináló elegyítése szerint tiszta és szent legyen az, és abból törj apróra, és tégy belőle a bizonyság ládája elé a gyülekezet sátorában, ahol megjelenek néked, szentségek szentsége legyen ez előttetek. És a füstölőszer, amelyet készítesz, az Úrnak szentelt legyen előtted, annak mértéke szerint magatoknak ne csináljatok. Mindaz, aki hasonló füstölőt csinál ehhez, hogy azt illatoztassa, írtassék ki az ő népe közül. Amit viszont ezeknek a kapcsán, a három kapcsán szeretnék összegezni, az az, hogy számomra egy olyan kép állt így a végén össze, hogy Isten kinyilatkoztatja az ő hármasságát. Hiszen Isteni jelenlét te az, amikor szól és kinyilatkoztatja az igéjét, mint a rézmedence tisztító vize, a kenet olaj, mint a felkent messiás, vagyis Krisztus jelenik meg, és a füstölőszer pedig, mint a jó illat, aki kellemessé és kedvessé teszi, az pedig a Szent Szellem. Tehát ebben az egész lezáró szakaszban valahogy úgy éreztem, hogy ebben megjelenik Istennek a hármassága, az Atya, a Fiú és a Szent Szellem, amit inkább úgy mondanék, hogy megjelenik Isten, megjelenik a messiás, a felkent, és megjelenik a Szent Szellem, aki ezt az egészet úgymond jó illattal tölti meg. És hogy kinek milyen szerepe van, tulajdonképpen, amikor arról beszélünk, hogy Krisztusban, a felkent messiásban betöltetett a törvény, akkor ez a szakasz igazolja ezt, ugyanis a kenőolajjal mindent meg kellett kenni, ami a szentélyben volt, minden tárgyat, minden eszközt. Tehát ő általa, az ő lényével, az ő felkenetésével tulajdonképpen élővé váltak mindazok, amik eddig csak tárgyként voltak, és szimbólumként már szellemben értelmezhetjük ezeket. Aztán, amikor a füstölőszer van, mint jó illat, akkor én úgy gondolom, hogy a Szent Szellem az, aki dolgozik bennünk, és nem egy kényszerré teszi az igének a megélését, hanem érezzük azt, hogy számunkra ez jó. És nem azt érezzük, hogy most nyögve nyelve betöltök egy parancsolatot, és küszködök azért, hanem érzem azt, hogy ez jó, ez egy jó illat. A lelkemnek, a szellememnek jót tesz az, hogy Isten igéjét be tudom tölteni. És hogyha meg kell fizetnem az árat, akkor úgy fizetem meg, hogy lehet, hogy lemondok valamiről, lehet, hogy áldozatot hozok, de mégsem érzem azt, hogy elveszítenék valamit. Nem érzek veszteséget. Amikor betöltöm Istennek az igéjét és a parancsolatát, akkor nem azt érzem, hogy elvesztek valamit, hanem nyerek valamit. Lehet, hogy földi értelemben elveszítek valamit, és nem mondok valamiről, de amikor betöltöm, és részese vagyok Krisztus testének, és abban veszek részt, hogy ez a talapzat, ezek a kis horgok álljanak, akkor nem veszítek, hanem pontosan akkor töltekezem, és akkor töltöm be én is a helyemet és a feladatomat, és mindezt nem kényszeredettel, hanem azzal a jó illattal, az, amit a füstölő szer ad. És számomra ezek a tárgyak és ezek a kenetek valahogy egy kicsit megelevenedtek, és valahogy egy picit többletjelentéssel bírtak, mint csupán tárgyakként. Számomra ez a kitisza most egy ilyen fejezetet nyitott. Mindazonáltal nagyon sokrétű szakaszt, és én kívánom, hogy ebben a sokrétűségében mindenki fedezze föl és találja meg azt, ami neki szól. Egy Királyok könyvének a 18. fejezetéből a 21. verstől olvasom. És oda menvén ülés az egész sokasághoz mondta: meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek hát, ha pedig Baál, kövessétek azt. És nem felelt néki a nép csak egy szót sem. Akkor mondd el Illés a népnek, én maradtam meg egyedül az úr profétái közül, még a Baál profétái 450-en vannak. Adjatok azért nékünk 2 tulkot, és ők válasszák maguknak az egyik tulkot, amelyet vagdaljanak darabokra és rakják a fákra, de tüzet ne tegyenek alája. Én pedig a másikat készítem el, amelyet a fákra rakok, de tüzet én sem teszek alája. Akkor hívjátok segítségül a ti isteneteknek nevét, és én is segítségül hívom az Úrnak nevét, és amely Isten tűz által felel, az az Isten. És felelvén az egész sokaság mondta, jó lesz. És mondta Illés a Baál profétáinak, válasszátok el magatoknak az egyik tulkot, és készítsétek el ti először, mert ti többen vagytok. És hívjátok segítségül a ti isteneteknek nevét, de tüzet ne tegyetek alája. És vevő a tulkot, amelyet nékik adott, és azt elkészíték, és segítségül hívák a Baálnak nevét, reggeltől fogva délig mondván, Baál, hallgass meg minket, de nem jött szó sem felelet. És ott sántikáltak az oltár körül, amelyet készítettek. Mikor pedig már dél lett, elkezdte őket gúnyolni Illés, azt mondván, kiáltsatok hangosabban, hiszen Isten, talán elmélkedik, vagy félrement, vagy úton van, vagy talán aluszik, és felserkem. És elkezdtek hangosan kiabálni, és az ő szokásuk szerint késekkel és borotvákkal metélték magukat, míg csak ki nem csordult a vérük. Mikor pedig a dél elmúlt, profétálni kezdtek egész az esteri áldozatig, de akkor sem lett se szó, se felelet, se meghallgatás. Akkor mondta Illés az egész sokaságnak, jöjjetek én hozzám, és hozzám élne az egész sokaság, s megépíté az Úr oltárát, amely reromboltatott volt. És vőn Illés 12 követ, a Jákob fiai nemzetségeinek száma szerint, akiknek az Isten azt mondotta volt, Izrael legyen a te neved. És oltárt építe a kövekből az Úr nevében, és egy árkot húzott az oltár körül, amelybe 2 véka vetnivaló mag férne. És oda készíti a fát, és felvagdalá a tulkot, s felraká azt a fára. És mondta, töltsetek meg 4 vedret vízzel, és öntsétek az égő áldozatra és a fára. Mondta ismét, tegyétek ezt meg még egyszer. És másodszor is azt tevék, mondta mégis, harmadszor is tegyétek meg, és harmadszor is azt még verék. Úgy, hogy a víz lecsorgott az oltárról, és még az árok is tele lett vízzel. És amikor eljött az esteri áldozás ideje, oda lépett Illés proféta, és mondta, ó, Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, hadd ismerjék meg a mai napon, hogy te vagy az Isten az Izraelben, és hogy én a te szolgád vagyok, s hogy mindezeket a te parancsolatodból cselekedtem. Hallgass meg engem, Uram, hallgass meg engem, hogy tudja meg a nép, hogy te az Úr vagy az Isten, és te fordítod vissza az ő szívüket. Akkor alászálla az Úr tüze, és megemészti az égő áldozatot, a fát, a követ, a port, és felnyalta a vizet, amely az árokban volt. Mikor ezt látta az egész sokaság, arcra borult, s mondta, az Úr az Isten, az Úr az Isten.
Sebet Kitiszánál hallhattuk a templomi működő eszközök, hogy működnek a rézmedence, a kenet olaja egyáltalán. Lenne mit hozzáfűzni. Először is kezdhetném azzal, a félsékelekkel kezdhetném, hogy tudva levőleg a népszámlálás, mint olyan isteni tiltott dolog, tehát Mózes se számolhatta meg a népet. Azonban van egy végig egy olyan megszámlálási mód, amit a zsidóság nagyon is jól használt, de akár Isten, akár most is jól használhat. Nem az a kérdés, hogy ki nem volt itt, hanem ennyi sékel volt az asztalon, ennyi jött össze, ennyien vagytok. És ez ma is egy számlálási mód. És itt lehet kitérhetnék a hétköznaponok a számlálási módjáról. Mégis inkább megfordítom az ott, hála Istennek, hogy összetudunk jönni egy helységbe, hála Istennek, hogy szolgálatunkról jönnek olyanoktól is támogatás, akit talán nem is ismertek. Annyi, amennyi jön, annyian vagyunk. Aki tudja, az tudja, aki nem tudja. Isten látja, hogy mennyi van letéve, és ennek a súlya, a hatása mindenben annyira működik. Amennyi le van téve félsékelben, annyian tettek bele, nincs nevesítés, nincs semmi még Istennél se. Ennyi a fej pénz, ennyi a lelkek megszámlálása, és Isten meg tudja azt, hogy mennyien is. Isten tudja, hogy kik ő neki szabad, mert tudja ki az övéi. A többi is lehetne persze beszélni, a rézmedencér is lehetne beszélni, és itt a megvizsgálás az, hogy aki szolgálatban van ott a templomban, azért nem olyan egyszerű ez a medence, amiben meg kell tisztalkodnia, mert kettős tisztálkodás van. Először is van egy medence, meg van egy víz. Jól mondtad azt, hogy a víz nem más, mint Isten igéje, de ugyanakkor azért ne felejtsük el, hogy a medence miből készült. Hát a zsidó nőknek a tükreiből. Magyarul a zsidó nőknek le kellett adni a hiúságukat, és ebből a hiúságból épült meg az a medence, ugyanan fényes volt, hiszen meg kellett, úgy kellett szolgálatba menni végül is minden egyes belépéskor, hogy meg a mit látok a népnek a tükrében, és mit látok az ige tükrében. Tehát látni kell azt is, hogy milyen viszony van a többiekkel. Valóban meg kell a magamat is vizsgálni azt, hogy ki vagyok én a másiknak a szemében, a másik tükrében. Hiszen lehet, hogy pozitíve pont ő fogja megmondani, hogy nem vagy alkalmas. A másik embernek az véleményének pontosan lehetséges, hogy egy tükör hatása van, és én úgy gondolom, hogy szolgálatnak ott kellene az emberi aláírás és az igének az aláírása együttesen, aztán utána lehet bemenni, a többi műveletet elvégezni. Illésre térve természetesen haftaraként, profétai részként kapcsolódik a Széder Parasához, a bibliai, tórai részhez. Itt természetesen akarom mondani a törvényt el nem fogadója, tehát Mózes meglepetésére az aranybolyó áldozatával kapcsolatosan hozható itt az oltár és az oltár és az áldozat és az áldozat. Én azért itt megint csak azért kezdtem itt ezt a történetet, ami önmagában egy komplex és csodaszép történet, tényleg nagyon sok-sok üzenettel, hogy Illés úgy kezdi, hogy na meddig sántok átok két felé. Itt is, amikor a mózesi törvényt veszük, amikor az aranybőrű készült, akkor is benne volt a népbe a kétlábúság, benne volt a kettősség, azért is, mert velük volt a gyülevészek, és ez nem tisztult ki. Szoktam volt mondani, de újra megismételem, Isten egy éjszaka kihozta a zsidókat az egyiptomi fogságból, és 40 év alatt nem tudta kihozni őket Egyiptomból. Azt az egyiptomi szellemiséget, ami bennük volt. És körülbelül mi is így vagyunk, és körülbelül úgy is ez látszódott ott az egyiptomi bálványnak, az aranyborjúnak a megismerlésére, hogy jó az a régi, akkor működött, vagy nem működne ma is. Tehát meddig értek át a két irányban, két lábon mentek, de kétféle mentek, és a népnek megdöbbent a válasza. Csönd volt. És hányszor van most is, amikor az ember megszól, hogy meddig még? Hiszen Isten kihozott onnél az életedből. Kihozott csodákon keresztül. Mindent ott voltál, most is veled van, láthatod, itt vannak a bizonságok. Meddig? Meddig nem akarsz végre egyedül megélni azt, hogy Sma Izrael, ahol Adonai hát, hogy Isten egyetlen. Az egyetlen legerősebb parancsod a 10 közül is az Istennek a szeretete és az egyetlensége. Meddig? Mi van még? Ki van még? És ma is mindig ez a válasz. Magyarul nincs válasz. Magyarokat egy rossz ember vagy. Talán jobb is, hogy nem mondták ki Illésnek, hogy mi a véleményük. Akkori helyzet arról szól, ott van egy Akáb, ott van a Jezabel főnökasszony, akarom mondani, Akábnak a felesége, a királynak a felesége, ott van Bál Peor, idegenisten, aztán imádjuk ezt is, imádjuk azt is, gondolom azért csak el van a királynak a hatalma is rajtuk, megvannak a mindennapok, uralom alatt vannak, békesség van, nyugi van. Ez a 450 proféta mondja, én kapom. Tehát a jó kettőségbe ellenni, csinálja mindenki a maga dolgát, csinálja az a templomban, gyülekezetben bárki, amit akar, azt a dolgát, vagy a pártházban, vagy mit bánom én csinálom a dolgomat. A nagy tolerancia és a nagy semmi. Meddig két lábon? És itt tényleg Illésnek a helyzete nagyon nehéz. Hiszen az arányok, hogy 450 az egyhez azért elég húzósám azért, még fizikai súlyban is, mert tudjuk a végkimenetét a történetnek. De mégis Illésnek az egész útja olyan, ha előtte olvastuk, és remélhetőleg azért van, aki úgy olvassa a Bibliát, hogy velünk együtt nem csak azt hallgatja meg, hogy mit emeltünk a heti szakaszból, és mit emelünk ki a profétai részből, hogy dolgozzunk már együtt alapon, de jó lenne, ha mindenki tudná, miről is szól az a szombati alkalom. Nos, ebben a történetben benne van, hogy ugye Illés hát teljesen tiszta volt azzal, hogy Akháb, pontosabban ez a szabad így mindjárt továbbvinni a hatalmat, megígérte, hogy kinyírja akármely pillanatban, ha előkerül. Tehát egy halálra ítélt volt, meg volt a kilövési parancs, ahogy szoktuk mostanában mondani, és mégis elindul, mert Isten mondta. Teljesen értelmetlen, elindul, egyedül, 450 halálra ítélt állapotban, és mégis ki az erősebb? A 450 az egyhez? Meg kellett mutatni ki a legerősebb. Az egyetlen Isten. Meg kellett mutatni. Azért, hogy Istennek az akarata működjön a választott népben. Azért, hogy a nép önmaga kollektíven mondja ki azt, hogy Sma Izrael Adonai Ehad, hogy egyetlen Isten van. Mert amikor nincs velünk Isten, akkor úgy hamar mi is úgy szépen elmegyünk. Ki a király? Hát amíg nem bánt, meg nem üldöz, meg úgy be van egy rend is, addig jó az nekünk. Hát de akár egy nagyon jó fickó, különösen azért jó, mert ő is eleget tudott tenni a feleségének, és igazából hát a felesége utasítását tette, olyan nagyon-nagyon nem lehetett ő olyan veszélyes király, nem volt annak saját szándéka sem, hogy akarata, hanem egy nünüke volt a mai kedvenc szavat, hogy szoktam mondani, egy nünüke volt. Egy ilyen nünükével semmi probléma nincs. Otthon megmondja a felesége, mit kell csinálni, ő férfi ruhában van, aztán egy különben nem osz, nem szoroz. Körülbelül ez a viszonyok lehettek. Van egy királyom, ugyan sokat nem ér, de hát nincs vele baj. Van egy állapot, amit ugye mégiscsak egy országban, királyságban vagyok. Van itt egy csomó proféta, azok mondogatják a dolgokat. Hiszem is, meg nem is. Meg hát azért van ezért valami ígéretem is, azt is hiszem, ezt is hiszem, van is uralom, nincs is uralom, itt is vagyok, ott is vagyok. Ez a mai helyzet, amiről beszélünk. Mai helyzet. Mert tetszik nekem ez az állapot, csak legyen nyugi, meg béke, nem kerít el semmi jövőkép, de hogy is, jaj. Meg úgy Isten is vagyok, keresztény is vagyok, de hát... Azért itt van egy pár pogány Isten, akinek úgy lenyomom az áldozatot, meg oda is figyelek. Én azt hiszem, hogy ez abszolút olyan idő, amiben vagyunk, ahol Illésnek meg kell jelennie. Ha nem is konkrétan őnek, de az ítéletnek meg kell jelennie. És itt Isten nem ítéli meg a népet, és nem azt mondja, na Illés, aztán most itt húz ki a kardot, hanem azt mondja, meg akarom mutatni magamat. Nagyon pozitív ez a profécia. Ha összetudjuk hozni az azonosságot, és nem izzadva, hogy mi volt akkor, akkor ma is ugyanez van. A mai hatalom is akár teszik, akár nem, akármi hatalom. Én nem arról beszélek, amely per pillanat itten, hanem szinte valamennyi országban látható hatalom akár, mert Jezabel ott van mögötte, és irányítja valamennyi országban. Tehát nem hazai pályáról beszélek, bár beszélhetik erről is, arról is, mindegyikről. Itt a hátsó hatalom teljesen más, mint a látható. Igen, itt akábok vannak mindenhol, sorba lehetne mutatni több százat, úgyhogy erre nincs is idő. De hát ez olyan jó, persze jó. Hogy ne, nem bántanak, el vagyok, nem kell csak összeütközés, nem kell. És nem kell kimondani azt, hogy jobbra vagy balra, nem is mondja ki a nép. És ezt éljük most, nem mondjuk ki. Igen, én egyedül Isten. Igen, igen, igen. Nem mondjuk ki. És itt Illés végig nekünk példaként mutatja, mi a mi teendőnk. Végestelen vég ebben a történetben. Ő nem azt mondja, majd én megmutatom. Én leszek a következő király, a nünüket elhajtom, és akkor majd én megmutatom. Én leszek az új Mózes, meg az új akárki, és majd egy új mozgalom, új párt, új a politika, új hatalom. Nem ez. Tudjátok, hogy ki az Isten. Istent megmutatni. Az igazi uralmat megmutatni. És itt semmi más. Önmaga tesz áldozatot. Nem a népét tesz áldozatot. És ez nagyon érdekes, a kettőség mégis. Önmaga tesz áldozatot, de mégis a nép nevébe tesz áldozatot. Önmaga tesz áldozatot Istennek az oltárára, de ott van a 12 szám, 12 szám, ott van még a 3x4 vödörben is benne van, hogy a 12 törzsnek a nevében, jelenlétében, céljából, akaratából őt képviseli ez az áldozat. És tudunk-e, hogy odaállni valóban Isten elé, hogy én magam áldozok, de azért a 12-ért. Azért a népér, akinek a tagja vagyunk. Az én áldozatom mutat-e arra, hogy én kihez és kikhez tartozom? Mert előbb-utóbb itt a vallásosságnak, a kereszténységnek szint kell vallani. Egy idő után nem lesz hallgatás, és Isten nem ítélni fog, hanem azt mondja, bizonságot adok. Az én magam bizonságát. Nem azt mondom, hogy illés felemelem, és lesz egy új misszionárius, egy új evangélista, egy új Mózes, egy új akárki. Én ő által akarom megmutatni. Csoda által akarom megmutatni. Az, hogy én ki vagyok. És én úgy gondolom, a Krisztus testének ez egy nagyon nagy feladata. És Krisztus testén belül ezt egész apró részletekre is le lehet bontani az én életemre is. Hogy tudod-e ki, és megvalod-e, kicsoda az egyetlen Isten. Megvallod-e, vagy ott állsz kuka majomként, szépen is tudod beszélni, akkor azt mondom, hogy néma leventeként, vagy nem tudom minek, kétszínű hallgatak, béna akárkiként. Azért mondom így, mert dühítő. Dühítő az, ami működik a kereszténységben, dühítő, ami működik Isten népében. Nem szólok. Mondd már meg, miért nem szólsz. Mert ez is jó, meg az is jó. Ugyanaz, mint ott Izrael népe, akinek van egy kiválasztottság, akinek van egy istene, csak úgy belefér még más is. Mert úgy kényelmesebb, akkor nem kell ütközni, ki tudja, mennyi félelem van benne, mennyi hitetlenség, mennyi önzés van benne, mindenki saját maga ossza ezt a kártyát, hogy melyiket húzta magára, de ott Isten nem azt mondja, hogy miért, hanem ez van. Ez van. És én azt hiszem, hogy Istennek a szava ma is úgy szól. Meddig? Meddig? Úgy néz ki magának Illésnek a szemszögéből, hogy itt eléggé a végén van a dolog, hiszen egyedül maradtam. Bár később ott van, hogy van azért még más is, de ott van, hogy egyedül maradtam. És hol van bennünk az a hit, az a odaszántság, és Isten, nem bánom, én egyedül vagyok. De beszélek a másik emberrel, hogy tudod-e, ki az Isten? És miért nem szólalsz meg? Miért nem teszed hitet az az Isten nevéről? Miért nem emel fel az ő nevét? Miért nem szenteled meg az ő nevét? Ővét, aki kihozott Egyiptomba, aki jött veled, és naponta láthatod végestelen végig, hogy ő nem tett le rólad. Csak annyit akar, hogy valld meg, hogy ő az. És ha ez Illés helyébe bárki behelyezi magát, legyen azért egy örömhír is ebben. Nem Illés lesz a győztes. De Illés tudta, hogyha Isten küldi, akkor nem lehet veresége. Volt hite, nem kevés hite volt, hatalmas hite volt. És tudott olyat tenni, hogy Isten, te mutasd meg magadat. Oda tette az oltára, és Isten elfogadta az ő ajándékát. Elfogadta azt, ami 12 törzsnek, az egész népnek a nevébe tette végül is. Tudod, ez nem más, mint egy templom szentelés. Templom szentelés, amikor olvashatjuk, hogy az oltárt annak idején vízzel locsolták annak idején. És ott volt a válasz, hogy én, ha szomjas valaki, jöjjön-e hozzám, mert én vagyok az. Én vagyok az. Ott van a szukkoti történet ebben benne, a templom szentelés története, és ha én oda megyek, Istenem, itt vagyok én, itt vagyok, érettük, fölteszem magamat. Megtisztítom az oltárt, leöntöm, 4x3 vödör vízzel, 12, egy népért tisztuljon meg. Akkor Isten azt mondja, akkor én mutatom meg magamat. És én úgy gondolom, hogy észre kellene venni, hogyha bárki személyként, vagy bárki névként, vagy bármilyen szinten oda teszi így magát az oltárra, akkor történik az, hogy csodát művel Isten. önmagáért tesz csodát. Nem kapott kitüntetést ezért Illés, nem lett gazdagabb, nem lett helyettesük, sőt, még nehezebb helyzetbe is került, meg még amit csinált azért, az nem, még fizikailag is, amit ott kaszabolt, az elég húzós volt, de Isten úgy tudja megmutatni a csodát, önmagát, ha te magadat teszed oda az oltára, másokért. Illés másokért tette oda az életét, az áldozatot az oltára, de még az olyan, így is mondhatom, az életét. Mi várjuk a csodákat. Na de tettél érte valamit? Mi várjuk, hogy Isten megmutassa magát. Tettél valamit? De várjuk a csodákat. Láttad már másik ember életével, oda tett az életét, mi történt belőle? Hogy csodák történtek az ő élete által. Ilyen hatalmas ígéretek vannak. Jön egy pont, amikor Isten megkérdezi, meddig sántikáltok kétfele? Meddig? Meddig? Meddig totyorogsz? Ezt most mondhatnám ilyen globálisan, egy kereszténység mit körözöl már itt 100 000 éve lassan? De az utóbbi 100 évben tuti. Mit körözöl már? Merre akarsz menni? Ide is, oda is, nem megy. Egyszer átadod az életedet, Isten nem fog elengedni. Ha meg ott kezdesz valamit csinálni, Isten azt se fog engedni, csak egy határig. Gondolod a kereszténységnél nem fog szólni egyszer Isten, hogy meddig ez? Meddig? Gondolod, hogy neked nem fog szólni? Meddig ez? Hogy körbejársz, mint a ringlispél. Mihez vagy oda kötve? Egy körbe-körbe mész. Valóban, mint a körhinta. Na most, ez a kérdés bármikor elhangozhat. Elhangozhat, amikor Isten küldi az ő hírnökét, ami ige lehet, bármi lehet, akár személy is. De mégis meg kell kérdezni, akár ma is, meddig? Meddig? Én mindig azért kérdezem, hogy miért van mindig csönd? Hát ezért. Mert akár jó, a rendszer jó, már van értelme, hogy az állapot, ahogy benne vagy. Egyik nem ártalmas, másik mit számít. Na, jól el vagyunk a posványban. Isten ezt nem fogja engedni. Azért, mert az ő nevét így szentségtelted meg. Isten, én nincs olyan, hogy őt is imádom meg, és így lajstromot írhatnék mindenkinél. Isten azt mondja, egyedül én, és senki más. Az egy zsidó nagypa azért megőröztem az echád szót, az egyetlen szót. Nincs más Isten, csak te. Nincs más Isten, csak te. Vagy ezt a halálod előtt pár perc akarsz rád döbbenni, nincs más. Mikor már semmire nincs esélyed, meg ember, se orvos, se pénz, se semmi nem segít már. Majd akkor nyögöd ki, ja, tényleg nincs más. Nem egyszerű lenne most kimondani, hogy nincs más. És akkor Isten meg tudja mutatni. Meg tudja mutatni a csodát, és ad is csodát. Csak legyen már áldozat. Legyen hittel, önzetlenül, másokért szóló áldozat. És azt akár összeköthetném akár a templomi félsékellel, hogy leteszed a hiúság tükrét, és abból rézmedence lesz. Sok minden más is mondhatnék, összeköthetnék. Én úgy gondolom, hogy Illésnek az ideje bármikor bekövetkezhet. És akkor, bár nem bizonyítható, de egy ilyen gyenge példaként hadd mondjak. És mi van, ha Isten valóban betartja az ígéretét, hogy elküldi Illést? Akit a zsidók várnak, ott van a pohár kitöltve széder este, Illés pohara. Én azt mondom, hogy pozitívan is lehet ezt érezni, érteni. Illés pohara ki van töltve. De mi van akkor, hogyha megjelenik és azt mondja, hogy meddig két lábon, két fele sántikálsz? Meddig? Pedig csak ebből van a változás. Ebből van, hogy Isten csodát akar mutatni, nem magánügyi csodát, ami ma divat megint, de nagyon, hanem önmagát akarja megmutatni. És nem a te gyógyulásodat, gazdaságodat, és egyéb önbecsedet, és egyéb más Istennek a felnövekedését az életedbe. Nem azt akarja. Ő azt akarja, őt lássa meg mindenki. És azt akarja, hogy illésként álljunk oda. Hittel, itt van Istenem. Leteszem, amit leteszek. Égő áldozatként az oltárodra. Legyen-e szabadidőt, pénzzel, bármi. Leteszem. És akkor tudod, mi történik? Csoda. Csoda. Isten nem fizet. Csodát ad. Úgy, mint Illésnek. Számomra így jött ki a aranyborjúnak és a illési áldozatnak a különbsége. Ott egész más helyzet volt az aranyborjú esetében. Isten úgymond lapozott egyet. Illésnél már más volt, ott már ítélet is volt, hiszen a Bál proféták, akik nem idegen országból jöttek ám, az hazai, hazai eresztés volt, az bizony valamennyien a választott néphez tartoztak, csak átvették a vallást, átvették a pogánságot. Itt már volt ítélet. De az ítélet mellett ott volt a kegyelem, hogy itt a csoda, ismerj már föl. És itt volt Istennek az a nagyobbik csodája, mikor a nép azt mondta, az Úr az Úr. Várunk-e csodát, és milyen csodát várunk? Ha Isten meg akarja mutatni magát, arra csak egy válaszunk lehet, az Úr az Úr. Az pedig egy hatalmas csoda lesz, saját, vagy akár Krisztus testében is. Az hatalmas, arra nem lehet mit mondani. És ez a csoda bármikor közeli lehet. De az is, hogy a kérdés személyesen hangzik el. Merre mész még kétfelé? Meddig? Meddig sántítasz?